Hálósaink, a fehér barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette, az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.
Pálos olvasókönyv, irodalmi antológia, összeállította Sudár Anna Mária, Jókai Mór, Fráter György, regényrészlet, folytatás. A főapát igaz lelkű ember volt, a rend gyarapodásában nagy része volt Györgynek. Ezt azzal jutalmazá meg, hogy amint a novícius az egzament letette a teológiai tudományokból, azonnal felszenteli őt rendes tagnak. A sáfár helye éppen megürült a kolostorban. A volt sáfár meghalt. A testvéreknek választani kellett helyette másikat. A főapát hármat kandidált. Az egyik volt az ősz Antonius, igen derék ember, de aki a számokhoz éppen semmit sem értett. Az algebrával örökös ellenségeskedésben élt. Ez csak a hármas szám kitöltése véget lett kandidálva, de soha egy szavazatot nem nyert. A második volt Fráter Innocentius, aki a Corvin könyvtárban, mint kéziratok lemásolója volt alkalmazva. A harmadiknak lett Martinucci György jelölve. Valamennyi szavazat, egy ellenében, Györgyre esett. És akkor György térdre borulva esedezett a főapát előtt, hogy engedjék meg neki a cserét a konfráterrel. Vegye azáltal a sáfári hivatalt, ő pedig a könyvtári másolójét. A sáfári hivatal uraság, a leírói pedig nyomorúság. Meg lett neki adva, amit kívánt. György lett felküldve Budavárába, a Corvin könyvtárában másolatokat körmölni. Igen, szép írása volt. Értett a talik betűk rajzolásához is, sőt, az iniciálék festését is nagy ügyességgel gyakorolta. Jókai Mór, Fráter György, regényrészlet, első kötet, 15. fejezet, Hanyatló szép hazám. A föld népe, a jobbágy, a dózsalázadás óta le van igázva, a röghöz kötve. Annak nem édesanyja többé a haza. Annak a népnek, mely Hunyadi János és Kapisztrán barát vezetése alatt tönkre zúzta a szultán janicsárhadjait Nándorfehérvárnál, most tiltva van a fegyvertartás, ha egy puskát találnak a parasztnál, jobb kezét levágják. Magát az ország címerét is darabolják már. Egyik hatalmas ember a hármas halmot tartja magáénak, másik a négy folyót a mezőkkel, csak a kereszt nem kell senkinek. A kereszt, a krux nem szentség, hanem bélyeg már. A keresztes háborúval együtt a kereszténység ügye is ki lett tépve a szívekből. A papot akkor emlegetik, amikor szidják. Terjed az új vallás, s leginkább a tőzsgyökeres magyarok közt terjed. Inkább hallgatják a hegedűsöket, a lantos verselőket, akik gundalokat énekelnek a papokra, mint az egyház szolgáit, akik ismeretlen nyelven tartják a szertartásokat. Nem a harang szó, hanem a hegedű szó gyűjti fel a híveket. Még ekkor nem volt a szepesi ötvárosos hitvallás, nem volt törvény szabta különbségtéve kálvinisták, luteránusok, anabaptisták, szakramentáriuszok között, nem voltak főurak a vallásújítás terén, kik városokat, vármegyéket térítsenek át a reformációra. De a csiráit e nagyra növendő pálmafáknak már látta Fráter György elősarjadni. És amellett hideg ítélő ésszel meg tudta becsülni, hogy ezek az új eszmék, melyek neki, a római hitű papnak legerősebb ellenségei, a magyar államférfinak leghatalmasabb támaszai lesznek. És az volt Fráter György egész nagy életpályájának irányeszméje. Két ellentétes erő segítségével mind a kettővel szemben előre haladni. Nem szeretett senkit, magát legkevésbé, de ezt a mindenkitől kizsarolt hazát, ezt igazán szerette. Talán nem is helyes dolog regényt írni az ilyen alakról. Nem volna szabad egy kötött vonást hozzáadni a jellem rajzához. Nincs is arra szükség. Amit eddig a költői képzelet e regénynek nevezett életíráshoz toldott, az nem volt egyéb, mint kitöltése azon nagy hézagoknak, amiket a történetírók üresen hagytak. Hogyan lett a főispáni sarjadékból Korvin János herceg katonája? Hogy lett a vajdahunyadi közkatonából a Zápolya család kályhafűtője? Hogy került ez a szepességből a budakeszi kolostorba barátnak? Hogy lett az írás tudatlan fickóból tekintélytartó tudós, apátúr, lengyel főpap? Hogy lett a lengyel királynak bizalmas barátja? Hogyan hagyta el apai örökét, mely családja kivesztésével egyenesen reászállt? Erről a történetírók mind nem adnak számot. Röviden azt írják, 10-15 esztendőről nem tudunk semmit. Ami ezután következik, amidőn Fráter György, mint egy hatalmas vezetője Magyarország sorsának tűnik fel, bámulatos eredményeivel, az már mind feljegyzett, naplóba szedett tény, s e nagy tények indokolásához nem kell egyéb, mint egy teljesen kiégett szív. Ezentúl Martinucci Györgyben csak egy hússá és vérré vált eszmével van dolgunk. Fráter György egyénisége most már csak egy absztrakt eszme, amelyre a külvilágnak és a szív belvilágának egyaránt nincs semmi befolyása. Tetteit egy messze lévő cél vezeti, mely előtt minden akadálynak le kell hullani. Különbséget nem vet előtte se ellenség, se szövetséges társ. Az egyiknek úgy, mint a másiknak, el kell előtte múlni, míg magában marad egyedül, egy ország sorsának vezetőjéül. Egyetlen alak emelkedik ki mellette, akit mindig maga fölé tolt, s aki a kitüntetést megérdemelte. Egykori ura és pártfogója, leendő ura és pártfogoltja, Zápolya János. A főnemes, ki már suhanc korában követelte a koronát, s azóta soha le nem mondott arról. Igaz magyar jellem, fajának minden erényével és hibájával felruházva. A pórlázadás győzedelmes letiprója, az erdélyi vajda, ki egymaga veszi komolyan a hazavédelmét, s erős hadsereget tart vezénylete alatt. Tartománya határát minden némű ellenségtől meg tudja védeni, s ilyen több is van. Török, olá, muszka. S ezzel szemben a magyar főurak, főpapok, akik már előre számítanak az ország szétomlására, s a magyar címert elalkutták, elköltötték a maguk hatalmának öregbítésére. Jókai Mór, Fráter György, regényrészlet. Második kötet, 23. fejezet. 70 napig temetetlen. Eljött a december. Az erdélyi hadsereg hazaoszlott. Castaldo és Sforza Pallavicini hadaikat téli szállásaikra küldték Erdélyben. Fráter György a saját testőrezredét is szabadságra küldi. A hadviselés télen pihent. December 12-én, András napján érkezett meg Fráter György Alvinci kastélyába tábori fáradalmait kipihenni. A krónikás feljegyzi e napról, hogy azon szokatlan természeti csodák voltak. Zivatar volt, villámlott, mennydörgött, sűrű zápor esett, délután fényes szivárvány ragyogott az égen, mely után kemény északi szél támadván egyszerre átcsapott az időjárás csikorgó hidegébe. Luca napjára jéggé fagyott minden folyó. Castaldo és Pallavicini néhány nap múlva Fráter György vendégei voltak a kastélyban. A vacsoránál együtt mulattak vele. Fráter György annyira gyanútalan volt, hogy még a rendes testőreit is elküldi Gyulafehérvárra. Nem tartott maga mellett mást, mint Vas Ferenc apródját és Ferrari Márk olasz titkárját. Szent Özséb napján, Luca után harmadnapra, korán reggel kopogtatott a kardinál ajtaján a titkárja, Ferrari Márk. Fráter György éppen a hóráit végezi, az imazsámójról kelt föl. Pongyola ruhája, egy drága prémes kaftán volt rajta. Kinyitá a titkárnak az ajtót. Ferrari egy levelet adott át a kardinálnak, amit az felbontott, s elkezdett olvasni. A titkár ruhaújjából markába csúsztatá a gyilkot, de nem volt bátorsága a rémtettet végrehajtani. Visszahúzódott. Ám de az ajtóban állt Pallavicini, az visszalökte, s az ajtót behúzta előtte. Ekkor Ferrari odaszökött a kardinálhoz, s tőrével a nyakába döfött. Mi ez? Kiállta föl Fráter György visszafordulva. A gyilkos még egyszer a nyakába szúrt. De a hatalmas, erős férfi egy ökölcsapással leteríti a nyomorultat, s kicsavarta kezéből a gyilkot. Ekkor berohant a mellékszobában rejtőző többi orrgyilkos, köztük Pallavicini, s kardöfésekkel, pisztolylövésekkel leterítették a kardinált, aki Jézus Mária kiáltással rogyott össze, s kiadta a lelkét. A kiáltásra elősiető apródját, Vas Ferencet is 7 sebbel átszúrva leterítették, s halottképpen otthagyták az ura mellett. Azután levágták a kardinálnak azt a fülét, amelyről híres volt, hogy születése óta szőrös, s hőstettük tanújeléül elküldték Ferdinándnak. Azzal otthagyták a halottat. A kincsein megosztoztak. Az alvinci várkastélyból mindenki elfutott. A sebeiből felocsúdó apród a gyilkosok eltávozta után felván szorgott, s a faluba menekült. Ott ápolták a jobbágyok rejtegetve, míg magához tért. A nagy ember pedig ott feküdt a tornác márványán 70 napig temetetlen. Senki sem kérdezősködött utána. Csak amidőn a felépült apródja hírt vitt a gyulafehérvári barátoknak ura haláláról, azok mentek érte, s eltemették a kolostorukban. Sírkövén ez epifátummal. Omnibus moriendum est. Mindenkinek meg kell halni. A francia közmondás így szól, ez több, mint bűn, ez hiba. A bűnért fölmentést adott a pápa a gyilkosoknak, de a hibát megbosszulta a nemezisz. Fráter Györgyöt elveszítve, elveszti Ferdinánd Erdélyt.
Kedves hallgatóink, a Pálos olvasókönyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék!